mai szombaton az örök életről szeretnék beszélni. Egy héttel ezelőtt hát úgy keltem fel, hogy ezek a gondolatok forogtak a fejemben is. Az elmúlt héten ezt a témakört tanulmányoztam, és számomra nagyon nagy áldást jelentett, és azt gondolom, hogy új felismerésekkel gazdagodtak az eddigiek, és ezt szeretném most veletek megosztani. Talán nem annyira újszerű az a felismerés, de mégis újra elmondanám. Az örök élet. Amikor ezt a szót halljuk, hogy örök élet, akkor először az embernek mi jut eszébe? Hát majd valamikor a távoli jövőben, talán miután meghalunk és feltámadunk, majd az Isten országában vagy a mennyben majd örök életet kapunk, és majd örökké fogunk élni. Úgy általában ez a közgondolkodás az örök életről, az egyházak gondolkodás az örök életről. Tehát egy időben távol a jövőbe tehető állapot. De nagyon érdekes, hogy Jézus nem így beszél az örök életről. És ez az első ige, amit kiírtam. János 6.47-ből Jézus ezt mondja: bizony-bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. És hogyha fellapozzátok János első levelét, János első levele 5. fejezet, 13. vers. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Tehát ez már két bizonyság. Nem azt mondja, hogy örök életetek lesz, meg örök életet fogtok kapni, meg majd örök életben fogtok élni. Nem, azt mondja, hogy örök életetek van. Tehát az örök élet, és ez az első gondolat, ami számomra kulcsfontosság volt ennek a témának a tanulmányozása, hogy az örök élet az nem egy jövőbeli állapot, hanem egy most megtapasztalható életminőség, egy életforma, egy valóság. Azt mondja, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van most. Ha maradunk 1 János 5-nél, azt mondja, hogy aki a fiú, 12. vers, aki a fiú, az az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Tehát azt mondja, hogy az Isten fia, ha benned él, akkor benned van az élet. Ez nem a jövőben kell, hogy bennünk éljen az Isten fia. Most kell, hogy bennünk éljen az Isten fia. És ha bennünk él az Isten fia, akkor az élet is bennünk van. És ezzel már tovább is léphetünk a következő gondolatra, hogy milyen fajta élet ez az élet. Tehát itt nem arról van szó, az örök élet az nem a régi életünknek a meghosszabbítása. Az egy teljesen másfajta élet. Az 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 élet, amit Isten fiától kapunk. Mert hogy azt mondja, ahogy János 6-ban olvastuk, hogy aki hisz én bennem, örök élete van annak. És utána ezt tovább magyarázza, lapozunk János 6-hoz akkor. Azt mondja, hogy 48. versben, hogy én vagyok az életnek kenyere. Tehát ez az élet, ez én magam vagyok. Ugye, hogy János levelében így, hogy az élet az Isten fiában van. És akiben benne van az Isten fia, az élet is megvan abban. És akiben nincs az Istennek fia, az élet sincs meg abban. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Ezt nem a jövőben kell magunkhoz, ezt nem a jövőben kell megtapasztalnunk. Ezt most itt kell megtapasztalnunk ezen a földön. Azt mondja, hogy 53. versben. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Ez a természetes állapotunk, hogy nincs élet bennünk. Kétféle élet van, vagy kétféle létezés van. Az egyik létezés, amikor nincs élet bennünk. A másik létezés, amikor van élet bennünk. Ezen a földön mindenki úgy születik meg, hogy nincs élet benne. Jézus azt mondja, hogy ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak. Tehát az ő életéből most tudunk részesülni. Utána így folytatja, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Ezt a valóságot, ezt most tudjuk megtapasztalni. Ez most kezdődik el, az örök élet, az itt, ezen a földön kezdődhet csak el. És akinek itt, ezen a földön nem kezdődik el az örök élete, az soha nem fog örökké élni. Az a halálban marad. És erről ír Péter levelében, 1 Péter 1.18. Ez ennek az ellentételezése. Az örök életnek az ellenkezője. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt, hiába való életetekből. Kétféle élet van. Az egyik fajta élet az örök élet. A másik fajta élet az hiába való élet. Ugye a hiába való az olyas valami, amit lehet, hogy létezik egy darabig, de utána feleslegessé válik, értelmét veszti, elmúlik, tönkre megy, vége. Ez a hiába való élet, aminek nincsen utána semmi eredménye. Azt mondja, hogy ezt az életet, ezt a hiába való életet, ami atyáinktól örököltük. Mindnyájan ezt az életet örököltük. Jézus azt mondja, hogy aki ebbe az életbe megszületik, abban nincs élet. Az a halálban marad. Az hiába való élet, abból semmi nem lesz, az meghal. Aki a másik életet elnyeri, és Krisztus lakik benne, és Krisztusban van ez az örök élet, az azt mondja, hogy annak örök élete van, már most örök élete van. Azért, mert az a valaki lakik benne, akinek örök élete van. Azt mondja, hogy aki a fiú, azé az élet. Mondja Jézus egy nagyon-nagyon érdekes dolgot János evangélium 11. fejezetben. 25.-26. vers. Mondani ki Jézus. Mártának, Lázár sírjánál. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? És ennek az első felét kiszokták magyarázni általában, hogy hát, hogy ott nem azt mondjuk, hogy meghal is, él, hanem hogy élni fog. És hogy majd feltámad. De itt a második részén itt azt mondja, hogy aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hát, na ezt nem lehet kimagyarázni. Ezt hogyan kell érteni?
Nem tudom.
Hát már pedig sokan meghalnak, akik hisznek benne. Hogyan kell ezt érteni?
Az úgy érve halhatossága, úgy kell
érteni magyarázni. Isten számára él, azt mondja, hogy mindenek élnek végig.
Azt mondja Kolossi levél 3. fejezetében, az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor majd ti is, ő vele együtt megjelentek dicsőségben. Kolossi 3:2-4. Az első verset is olvashattam volna, mert ez is nagyon érdekes, de majd lehet, hogy erre visszatérek. Most csak annyit szeretnék róla mondani, hogy azt mondja Pál itt, hogy itt egyenesen kimondja, hogy mikor Krisztus a mi életünk. Tehát beszél arról, hogy mert meghaltatok. Tehát van egy élet, amire nézve meghaltunk. Melyik ez az élet? Ez a hiába való élet. erre nézve meghaltunk, ez az első Ádám, az óember, az örökölt régi természetünk, erre az életre nézve meghaltunk. És azt mondja, hogy Krisztus a mi életünk. Kaptunk egy új életet, az örök életet, ami Krisztusban van, és Krisztus a mi életünk. És ezért mondja azt Krisztus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, az soha meg nem hal. Mert az az élet benne van, és Krisztus soha meg nem hal. Azt mondja, a halál többé rajta nem uralkodik, ezt Róma levélben mondja, hogy a halál többé rajta nem uralkodik. És lehet, hogy a test egy időre a sírba kerül, de nem hal meg örökre, mert nem tud rajta uralkodni a halál, mert az az élet, amely benne van, az lehetetlen, hogy a halálban maradjon, ugyanúgy, mint ahogy Krisztus lehetetlen volt, hogy a halálban maradjon. És amikor eljön Krisztus, megjelenik, akkor magához szólítja azt, ami az övé. Mert azokban, akik feltámadnak, az ő élete van benne, és lehetetlen a sírnak fogva tartania őket. De ezt az életet nem a feltámadáskor kapják meg. Ezt az életet most lehet megkapni. És csak most lehet megkapni. A feltámadáskor nem fog senkinek életet adni.
És mostantól van erre.
Azt mondja Pál, hogy mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve, együtt a Krisztussal, az Istenben. Ezt az életet, ezt ő most adja nekünk. Ez egy elrejtett élet, mert Krisztusból fakad. És Krisztus nem lehet már többé megölni. Krisztus nem hal meg többé. És ő csak azt fogja magához szólítani, ami az övé, amiben az ő élete van. Ő a feltámadáskor senkinek nem fog örök életet adni. Az örök életet azt most adja azoknak, akik hisznek. És a feltámadáskor csak annyi történik, hogy ez az örök élet, amely bennük van, ez működésbe lép. Ugyanúgy, ahogy Krisztusról azt mondja, hogy a halál bilincsei nem tarthatták őt fogva. Mert az élet, amely benne volt, azt nem tudta fogva tartani a halál. És amikor az atya szólította őt, akkor előjött annak az életnek az erejével, ami benne volt. Ezt így írja Ellen White, hogyha visszaemlékeztek rá. Annak az életnek az erejével jött elő, amely benne volt.
És soha nem tudtam, én legalábbis nem tudtam, hogy érteni. Hogy akkor ebből van a vita, hogy most akkor meghalt, teljesen?
Igen. Hát alvásban volt, tehát halálalvásban volt, de mégis a valóság az volt, hogy olyan élet volt benne, amelyet nem tarthatott fogva a halál, jogtalanul tartotta fogva őt a halál.
Akkor mi is így jövünk el a sírból, mert azzal az élettel, ami bennünk van?
Azzal az élettel, ami bennünk van, azzal a különbséggel, hogy az Isten a mi halandó testünket is elváltoztatja az ő dicsőségére. De az az élet, amit nem tudunk kézzel megfogni, mert ez nem kézzel megragadható élet. Ez az Isten élete. Nem tudják a tudósok se definiálni, mi az, hogy élet. Csak leírni tudjuk, hogy milyen jelenségei vannak. De azzal az élettel jövünk ki a sírból, ami bennünk van. Az igazak is, és a gonoszok is. A gonoszok is csak azzal az élettel jönnek elő a sírból, ami bennük van. A hiába való élettel. Mi pedig azzal az élettel jövünk elő a sírból, ami bennünk van, az örök élettel. De ezt az életet, ezt nem akkor kapjuk meg, ezt most kaphatjuk meg. És Jézus erről beszél, aki hisz én bennem, örök élete van annak. De ez igazából csak a kezdete mindennek, és hogyha ezt elhisszük, hogy ez valóság, amit ő most ad nekünk, akkor ebből rengeteg minden következik. Jelenések 22.1. Itt az új Jeruzsálemről olvasunk, és arról a gazdagságról, amit Isten majd azoknak fog adni, akik a feltámadáskor az igazak örökségében részesülnek. De mélyebb jelentése is van ezeknek a kijelentéseknek. 22.1 ezt mondja. És megmutatál nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak király székéből jövünk ki az ő utcájának közepén. Hát látszólag itt most csak egy egyszerű folyóról van szó, de azt mondja, hogy ez az élet vizének tiszta folyója. Viszont a 17. versben mond egy nagyon érdekes dolgot. És a lélek és a menyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Nem ismerősek valahonnan ezek a szavak? Ez a felhívás? Ugye ezt Ésaiástól idézi Jézus. János 7. fejezetében lapozzuk ezt fel. János 7, 37-től 39-ig. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus és kiállta mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a lélekről, amelyet vendők valának az ő benne hívők, mert még nem volt szent lélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőítetett meg. Ugyanerről beszél itt Jézus. Azt mondja, hogy ez az élő víznek folyamai, amiről itt Jelenések könyve beszél, hogy az élet vizének tiszta folyója, amely honnan jön? Az Istennek és a báránynak király székéből. Honnan fakad ez? Az ő uralmából fakad. És mit mond Jézus, hogy miért nem volt még ez? Mert minden dicsőítetett meg. Mi történt a megdicsőítetésekor? Elkezdte az ő uralmát. Ugyanarról beszél. Az élet vizének folyója az az ő uralmából fakad. És akik részesülnek benne, a lélek és a menyasszony. Ugye a menyasszony az egyház. És a lélek együtt mondja. Tehát a menyasszony az egyház, amely a lélekkel teljesedett. Ezt mondja, jövel. És aki hallja, aki befogadja, ezt mondja ugyanúgy, hogy jövel, az csatlakozik ehhez a folyamhoz. És azt mondja, hogy aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ugyanezt mondja, mint Jézus. Mert azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Az élet folyója ömlik belőle, amely maga Krisztus, ezt olvastuk. Én vagyok az életnek kenyere. Ő benne van az élet. És hogy azt olvassuk, hogy ez a szent lélek, amiről beszél itt Krisztus. János 6-ban is, hogyha visszalapozunk egyet, Jézus megmondja, hogy miről beszél. A lélek az, 63. vers, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Azt mondja Jézus, hogy én nem testi dolgokról beszélek. Amiről én beszélek, hogy az én testem és az én vérem, én itt az én lelkemről beszélek, az én életemről beszélek. Az én életemet adom nektek valóságosan, hogy részesüljetek belőle. És azt mondja Jézus, aki hisz én bennem, örök élete van annak. Aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Az én életem fakad fel belőle. Ez nem egy jövőbeli dolog. Itt Jézus nem egy jövőbeli állapotról beszél, ez most valóság. És valóság volt azoknak életében, akik pünköskor ezt megtapasztalták. És valóság lehet a mi életünkben is. Tehát amit ezekből az igékből megérthetünk, hogy ez az örök élet, amit ő ad nekünk, ez az ő lelke által kerül belénk. Az ő lelke által tapasztalhatjuk ezt meg. Ez az ő uralmából fakad, ami a lélek keresztségekor lett elérhető számunkra, a teljes valóságában. Bennünk van, azt mondja, hogy élővíznek ömlenek annak belsejéből. Ez bennünk van. Nem valahol kívül, nem valahol a távolban, ez bennünk van. És árad kifelé, másokra is. Másokat is erre a tapasztalatra hív. Nagyon sokat idézhetnék erről, csak egyet, amit Péter meg János mondott. Amink van, azt adjuk neked. Olyas valamit tudunk adni, amivel rendelkezünk, ami bennünk van. És hogy Jelenések könyvéből olvastuk, ez az életvizének tiszta folyó, ez ragyogó, mint a kristály. Ez tiszta. Ez mentes mindenféle szennyeződéstől, mindenféle bűntől. Szentség és tisztaság jellemzi. Most nem olvasnám fel a másik két igét, jól ismerjük talán ezeket, Jób 14.4. Ugye azt mondja, hogy ki adhat tisztát a tisztátalamból. Ugye a hiába való életből abból csak tisztátalanság fakad. Az örök életből tisztaság fakad. Azt mondja Róma 7.15-21-ig, ahol Pál arról beszél, hogy mit tudok magamból adni. Azt mondja ott Pál, hogy talán mégiscsak egy-két verset felolvasnék belőle. Ezt mondja Róma 7.15-21-ig. Ugye azt mondja, hogy amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem így gyűlök, azt cselekszem. 17. versben. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. 20. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. És ugye egy másik helyen azt is írja ugyanebben a fejezetben, hogy írja is így szó szerint, hogy ez rabság. Tehát, hogyha azt cselekszem, amit nem akarok, és amit pedig akarnék cselekedni, azt nem tudom, hát ez rabság. Tehát a hiába való életben a bűn uralkodik az emberen. Rabságban van. Ellentétben az örök élettel, ahol a Róma 5-ben ír erről. Róma 5.17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bűvölködésében részesültek. Tehát azt mondja, hogy a hiába való életben, az Ádámtól örökölt életben uralkodik rajtunk a halál, uralkodik rajtunk a bűn. Az ember azt gondolja, hogy hát én uralkodok, de valójában rabszolga. A saját természetének rabszolgája. És uralkodik rajta a halál. Az örök életben, amit Krisztus ad, és így mondja Pál, hogy sokkal inkább az életben uralkodnak. Hát milyen életben? Abban az életben, amiből részesültünk. Az örök életben uralkodunk mi. Ugye a hiába való életben rabszolgák vagyunk, az örök életben uralkodhatunk Krisztus által, azáltal, aki bennünk van. Nem vagyunk többé rabszolgák, nem vagyunk többé alávetve a bűnnek, nem vagyunk többé kiszolgáltatva neki, hanem uralkodhatunk. Mert hogy azt olvastuk, hogy ez Krisztus uralmából fakad, ez az élet. Az egyik életet, hiába való életet, tisztátalanság és bűn jellemzi. A másik életet, tisztaság és szentség. Ha tovább olvassuk, mi minden fakad ebből az életből, ebből a, egyrészt a hiába való életből, másrészt pedig majd megnézzük, hogy mi fakad az örök életből. 5 Mózes 28, és néhány verset felolvasni belőle. 15. vers. Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsd és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyet én parancsolok ma néked, rád jönnek mindez átkok, és megteljesednek rajtad. Aztán 20-tól 22-ig olvasom. Bocsát az Úr reád átkot, bomlást és romlást mindenben, amit kezdesz vagy cselekszel, míg nem eltöröltetel, és míg nem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, amelyekkel elhagytál engem. Hozzád ragasztja az Úr a dökhalált, míg nem elemész téged arra a földről, amelyre bemégy, hogy bírjad azt. Megver téged az Úr száraz betegséggel, hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, asszállyal, szárassággal és ragyával, és üldöznek téged, míg nem elveszesz. 27-től 29-ig. Megver téged az Isten Egyiptomnak fekéjével, és sűllyel, varral és viszketegséggel, amelyekből ki nem gyógyíthatod. Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elmezavarodással, és tapogatni fogsz délben, amint tapogat a vak a sötétségben, és szerencsétlen leszel a te utaidban, sőt, elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, aki megszabadítson. És olvashatjuk sorra-sorra az átkot, de valójában ez annak az embernek a sorsa, aki a hiába való életben él, aki a bűn rabsága alatt van. Mi minden következik ebből? Az Istennel való engedetlenségből? Átok, betegség, szerencsétlenség, nyomorúság, egy áldatlan állapot. Ellenben, hogyha elolvassuk 2 Mózes 15-26-ot, ezt írja. Ha te uradnak, Istenednek szavára, hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Tehát azt mondja, hogy az engedetlenségből átok, betegség, nyomorúság fakad. Az engedelmességből áldás, gyógyulás, egészség. Ugye mi, a mi hiába való életünkben nem tudunk engedelmeskedni. De Krisztus engedelmes volt. Ő elnyerte ezt az ígéretet is. Ő az Úrnak, Istenének szavára hűségesen hallgatott. Azt cselekedte, ami kedves az ő személy előtt. Figyelmezett az ő parancsolataira. Megtartotta minden rendelését. Krisztusban beteljesedtek ezek az ígéretek. Az ő életében ez valóság. Az ő életében nincsen betegség. Az ő életében gyógyulás található. Az ő életében igaz az, hogy az Úr a gyógyító. És hogyha elolvassuk, hogy ez nem csak egy helyen írja, Ésaiás 33. fejezetében. Ezt olvassuk. Ésaiás 33-24. De annyi hátteret még hozzá, hogy itt szintén az örök életről beszél. Talán a 20. verset is elolvasom hozzá, hogy jobban értsük. Lássad Siont, ünnepeinknek városát, szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát, mint sátort, mely nem vándorol, melynek szegei soha ki nem húzatnak, s kötelei soha el nem szakadnak. Sőt, az Úr a dicsőséges lesz ott nékünk folyók és széles vizek gyanánt, amelyekben nem jő evezős hajó, és nehéz gálya rajtuk át nem megy. Mert az Úr, ami béránk, az Úr, ami vezérünk, az Úr, ami királyunk, ő tart meg minket. És a 24. versben ezt mondja, és nem mondja a lakos, beteg vagyok. A nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer. És ugye a zsidókhoz írt levélben megmondja, hogy mi nem megtapintható hegyhez járultunk meg, nem. Tehát nem a Hóreb hegyéhez járultunk, nem a törvényhez, hanem mi Jeruzsálemhez járultunk, a Sion hegyéhez, az új szövetséghez járultunk, és itt erről beszél Ésaiás könyve. Jeruzsálemről beszél, nyugalom hajlékáról beszél. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mind, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok a ti lelketeknek. Azt mondja a 21. vers, sőt az Úr a dicsőséges lesz ott nékünk folyók és széles vizek gyanánt. Ahogy olvastuk, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Miután Krisztus megdicsőítetett, az Úr a dicsőséges, ő lesz nekünk folyók és széles vizek gyanánt. Az ő életét tapasztalhatjuk meg, és milyen ez az élet? Azt mondja a 24. versben, nem mondja a lakos, beteg vagyok. Ebben az életben nincsen betegség. Ebben az életben gyógyulás van. És azt mondja, hogy a nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer. A Krisztus életében testi, lelki gyógyulás van. Testi, lelki egészség. Emlékezünk csak a buta ütött példájára. Azt mondta neki Jézus, mi könnyebb azt mondani, hogy kelj fel és járj, vagy azt mondani, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Ő neki mind a kettő ugyanolyan könnyű. Mert az ő élete az testi, lelki gyógyulás szerez. És erről beszél Ésaiás 53. fejezete. Ésaiás 53. 4.-5. verse. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett a mi bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. És ez sokszor csak a lelki gyógyulásra szoktuk alkalmazni, és azt szoktuk mondani, hogy hát ez ugye itt a bűnből való szabadításról szól, de nem csak erről van szó. Hogyha Máté 8. fejezetéhez lapozunk, Máté 8.17, egyértelműen mondja ott az ige, hogy nem csak erről van szó. Máté 8.16-17. Az es beáltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzi a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden betegséget, minden beteget, hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván, ő vette el a mi erőtelenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Tehát azt mondja, hogy ez ebben teljesedett be, hogy a mi fizikai betegségeinkből is meggyógyított minket. Az ő életében testi, lelki gyógyulás van. Az ő életében szentség és tisztaság van. Az ő életében bűnbocsánat van. Jelenések 22.2-ben ezt olvassuk róla. És a folyóvízen, innen is túl, életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a népek gyógyítására való. Ez Krisztus élete. De az életfája az is Krisztus életét jelképezi, noha valóságosan is ott lesz, de nem fizikai gyümölcsök adnak nekünk életet, hanem Krisztus ad nekünk életet. Az az élet az ő királyi székéből jön ki, az ő uralmából fakad, és az ő lelke által tapasztalhatjuk meg. De azt mondja, hogy ennek az ő élet, az életnek fája, annak a levelei a népek gyógyítására valók. Az ő életéből gyógyulás fakad, egészség fakad. Isten azt szeretné, hogy az ő áldásainak teljességéből részesüljünk. Jóel könyve 3. fejezetében ír erről. Jóel könyve 3. fejezetében, ahol már a 2. meg 1. fejezetet elég sokat tanulmányoztuk. És a 2. fejezet a Szentlélek kitöltetésével ér véget. És a 3. fejezet 9. versétől az utolsó küzdelemről ír. Kisieső tapasztalatáról. Ezt mondja 9. verstől. Hirdessétek ezt a pogányok között. Készüljetek harcra, indítsátok fel a hősöket. Járuljanak elé, jöjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak. Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká. Mondja a beteg is, hős vagyok. Siessetek és jöjjetek el ti népek mindenfelől, és seregeljetek egybe, ide vezest, Uram, a te hőseidet. Tehát az utolsó nagy küzdelemben, ami egybeesik a késői esővel és az aratással. Isten népe nem fog pironkodni, azt mondja, hogy a beteg is mondja, hogy hős vagyok. Ő egészséget ad a betegnek. Zsoltárok könyve 130. fejezetben ezt olvassuk. Hát az elejétől olvasom. Áldjad én lelkem az Urat, és egész belsém az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Bűnbocsánat, gyógyulás és feltámadás. Örök élet. Ezt teszi ő. És még egy Zsoltár igét, 41. Zsoltár, 4. versét. 41.4. Az Úr megerősíti őt az ő beteg ágyán. Bármilyen az ágya, megkönnyített betegségében. Hát az Úr gyógyulást akar nekünk adni. Testi, lelki gyógyulást. Az ő életéből ez fakad. Róma levél 6. fejezet, 8. 9. vers, talán 10. is. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. És még a 11. vers. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Tehát ugyanaz az élet, amely Krisztusban van, ugyanaz az élet van bennünk. Ő egyszer meghalt, de megtörte a halál bilincseit. Ugye melyik a legnagyobb betegség? A halál. A halál a legnagyobb betegség. A halálból nincsen gyógyulás. A halál az a teljes tétlenség állapota. Az a lehető legbetegebb állapot. Krisztus ő meghalt egyszer, de feltámadt. És ő él, és nem hal meg többé. Az ő életében nem uralkodik többé a halál. És ezt az életet adja nekünk is. Azt az életet, amelyben nem uralkodik többé a halál, amely Istennek él, amelyben tisztaság, szentség, testi, lelki egészség van, amelyen nem uralkodik a halál többé. Ezért mondja azt Jakab levelében, az 5. fejezetben, amit újabban többször is idéztünk. Jakab 5. fejezetében, ugye ezt olvassuk. Betegé valaki köztetek, hívja magához a gyülekezet vénéit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Mit olvasunk itt? Testi-lelki gyógyulást. Bűnbocsánatot. Testi gyógyulást. Együtt járnak ezek. De most egy apró részletre szeretném felhívni a figyelmet. Azt mondja, hogy kenjék meg őt olajjal az Úrnak nevében. Mit jelent ez, hogy kenjék meg őt olajjal az Úrnak nevében? Hát az olaj az minek a jelképe? A Szent Lélek jelképe, és a Szent Lélek pedig micsoda? Krisztus élete, az örök élet. Mit jelent megkenni valakit olajjal?
Örök élettel összhangba hoz.
Igen, vagy másképpen azt kijelenteni, hogy az örök élet benned van, a te testedben van. Mert ugye azt mondja Jézus, hogy, tehát, hogy élő víznek folyami jönnek annak belsejéből. Tehát ez nem rajtunk kívül van, hanem bennünk van, belőlünk fakad és árad. És hogy az az olaj, az lefolyik, beterít jelképesen. Úgy Krisztus élete is bevon minket, befedez és belőlünk felfakad. Az olajjal való megkenés, és azt mondja, hogy az Úr nevében, azt jelenti, hogy Krisztus életéből részesülsz. Mi más gyógyítaná meg azt a beteget, mint Krisztus élete? Mert Krisztus élete az, amiben testi, lelki gyógyulás van. Ezért mondja utána azt is, hogy és ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Krisztus életében testi, lelki gyógyulás van. Ezért mondja azt, hogy kenjék meg őt olajjal az Úrnak nevében. Ha valaki Krisztus életéből részesül, az meggyógyul. Annak megbocsáttatnak a bűnei. Azt mondja, hogy a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. Az ő élete az, ami meggyógyítja, amely benne van, és munkál benne. Mert az ő életének természete az, hogy tiszta, bűntelen, egészséges, és a halál nem uralkodik rajta. És szeretném, hogyha visszatérnénk még egy gondolat erejéig Kolossi levél 3. fejezetéhez. Mert én ezt most értettem meg az elmúlt napokban, amikor ezt olvastam. És az első verset is olvassuk el. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. És ez, hogy az odafelvalókkal törődjetek, hát ezen úgy gondolkodtam, hogy hát, hogy mit jelent ez? Hát gondolkodjak a mennyről, vagy az angyalokról, vagy Isten jóságáról, vagy a törvényről, vagy a templomról, vagy a közbenjáró szolgálatról, vagy miről gondolkodjak. De itt megmondja Pál, hogy miről gondolkodjunk. Azt mondja, hogy az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Mit jelent az, hogy az Istennek jobbján ülvén? Mit csinál az Istennek jobbján?
Részesedik az ő hatalmában. Gyakorolja is.
Uralkodik. Tehát az Istennek jobbján azért van, mert ő uralkodik. Tehát itt azt mondja Pál, hogy a Krisztus uralmával foglalkozzatok. A Krisztus uralmán elmélkedjetek. Arról gondolkodjatok, hogy ő uralkodik, és az ő életét, ugye mit olvastunk jelenések könyvéből? Mi fakad az ő uralmából? Az élet vizének tiszta folyója, amely bennünk van, és élő víznek folyamai ömlenek a mi belsőnkből. Ez fakad az ő uralmából. És erről beszél itt a következőkben. Mert meghaltatok is, hogy életetek el van rejtve a Krisztussal az Istenben. És hogy Krisztus a mi életünk. Erről gondolkodjatok, hogy Krisztus uralkodik bennünk, és az ő élete fakad belőlünk. És hát nem ezt mondja Krisztus is? Keressétek először az Isten királyságát. Keressétek először az ő uralmát, hogy ő uralkodjon bennetek, és minden más megadatik néktek. Hát mi mindenre van szükségünk? Szentségre, tisztaságra, testi, lelki egészségre, hát nem erre van szükségünk? Ezek az első rendű szükségleteink. És ez az ő uralmából fakad. Ilyen az ő uralmának a természete. Máté 9:35-36. És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak sinagógájában, és hirdetvén az Isten királyságának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget, és mindenféle erőtelenséget a nép között, mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve, és szétszorva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványnak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. És előszólítván 12 tanítványát, hatalmat ad a nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget. Szó szerint érthetjük, amit mond. Ő szánalomra indul az emberen, és ő gyógyít, testi-lelki gyógyulást kínál az embernek. És amikor a testben a földön járt, akkor kevés volt, míg az ő szolgálata is kevés volt ahhoz, hogy mindenkit elérjen is. Ezért a tanítványait küldte el, és így küld minket is, és azt mondja, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből, aki hisz. Ugyanez az élő víz, amely felüdítette azokat a városokat és falvakat, ahol Jézus járt, ugyanúgy felüdítheti az embereket. Krisztus ma is rajtunk keresztül, és ugyanazt a szolgálatot akarja végezni Krisztus ma is rajtunk keresztül, mint amit ő végzett, és amivel a tanítványait megbízta. Visszatérve az eredeti gondolatmenethez, az az örök élethez, szeretném, hogyha felolvasnál Korintus első levélből 11. fejezetet, és abból is egy szakaszt, az úrvacsorával kapcsolatos. 20. verstől olvasom. Mikor tehát egybegyűltök egy azon helyre, nincs úrvacsorájával való élés. Mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél, és némely éhezik, némely pedig dőzsöl. Hát nincsenek-e házaitok az evésre és ivásra, avagy az Isten gyülekezetét vetitek-e meg, és azokat szégyenítitek-e meg, akiknek nincsen? Mit mondjak néktek? Dicsérjelek-e titeket ebben? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulteték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vettem, minek utána vacsorát volna, ezt mondván. E pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. És innentől pontosítva olvasom. Mert aki helytelenül eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki helytelenül eszik és iszik, ítéletet eszik magának. Mivel, hogy nem veszi észre az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Korintusban nem jól éltek az úrvacsorával. Azt mondja, hogy amikor egybegyűltök, nincs úrvacsorájával való élés. Lehet, hogy esztek, lehet, hogy azt mondjátok rá, hogy úrvacsorát vesztek. De ez nem az úrvacsora. Az úrvacsora valamilyen egészen más dolog. És utána elmondja, hogy mi az úrvacsora. Ez nem egy közönséges étkezés. Azt mondja, hogy hát nincsenek házaitok evésre és ivásra. Hát közönséges étkezést azt otthon is le tudjátok bonyolítani. Itt sokkal többről van szó. Azt mondja, hogy Jézus vette a kenyeret, és megtörte, és azt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. És a pohárral pedig azt mondta, hogy ez az én vérem. Ugye az elején olvastuk János 6-ot. Azt mondta, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak. És utána Jézus megmagyarázta, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Jézus az ő lelkéről beszélt, az ő életéről beszélt, és ezt adja az embernek, az úrvacsora, az ő lelkéből, az ő életéből való részesülésnek az alkalma. Így azt mondja, hogy ez az új szövetség, az ő vére az új szövetség, az új szövetségről azt olvassuk, hogy az én lelkemet adom belétek. Ez az új szövetség, hogyha fellapoznánk Jeremiás 33-at. Azt mondja, hogy ez az új szövetség, amelyet én szerzek veletek. Az én lelkemet adom belétek, és én cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok. Ez az új szövetség, hogy az ő lelkét adja nekünk, hogy az ő életét adja nekünk. Az úrvacsora erről szól, az ő életéből való részesülésről. És azt mondja utána, hogy van amennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. És hogyha visszaemlékeztek arra, amiről előző alkalommal beszéltünk, az Úrnak halálát hirdetni, az nem merül ki abban, hogy Krisztus meghalt. Mert Krisztus feltámadt, és Krisztus felment a mennybe, és az Istennek jobbjára ült, és ő uralkodik. Hogyan hirdethetnénk? Hogyan részesülhetnénk az ő életéből másképp? Hogyha nem támad fel, ha nem támad volna fel, és nem dicsőítetett volna meg. Ahogy olvastuk is, hogy jobb néktek, hogy én elmenjek. És hogyha nem megyek el, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ugye azt mondja, hogy ezt az élő víznek folyamai, amikor erről beszélt, ezt pedig mondta a lélekről, amelyet vendők valának az őben hívjuk, mert Krisztus még nem dicsőítetett meg. Mindezt nem tapasztalhatnánk meg az ő életének áldásait, hogyha nem dicsőítetett volna meg, ha nem töltötte volna ki az ő lelkét. Az Úrnak halálát hirdetni, ebben benne van az egész, az ő halálától, az ő megdicsőítetésig és uralmáig. Azt mondja, hogy ezt hirdessétek. Krisztus meghalt és feltámadott, és az ő megdicsőült életét kiárasztotta rátok, és ebből részesültök. Hogyha nem jól, ha nem helyesen eszitek ezt a kenyeret, és isszátok ezt a pohárt, az Úrnak poharát, akkor vétkeztek az Úr teste és vére. Mi az Úr teste és vére? Az ő élete. Akkor nem jól éltek vele, visszaéltek vele. Próbálja meg azért az ember magát. Gondoljátok előbb végig, hogy mit is tesztek most. Mert aki helytelenül eszik, ítéletet eszik magának, és iszik magának. Mivel, hogy nem veszi észre az Úrnak testét. Nem vesz észre, hogy itt nem testi dolgokról van szó, hogy ez nem egy közönséges étkezés, még csak nem is egy emlékünnep. Itt valóságosan Krisztus életéből részesülök. Krisztus lelkével teljesedek be. Hogyha ezt nem veszem észre, hogy én Krisztus életéből részesülök, akkor mi van? Azt mondja, hogy ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, akkor mi van?
Hiába.
Így van, akkor hiába, akkor halottak vagytok. Akkor meghaltok, akkor a hiába való élet marad bennetek. Akkor ítélet marad rajtatok. Akkor csak ítéletet esztek. Akkor nem használ nektek az Úr vacsora. Akkor nincs Úr vacsorájával való élés. Mert az Úr vacsora az a Krisztus életéből való részesülésről szól. Az a Krisztus lelkével való beteljesedésről szól. Arról szól, hogy megragadhatjátok, hogy ő nektek adja az ő életét. És ugyanolyan valóságosan, ahogy megeszitek azt a kenyeret, és megisszátok azt a bort, ugyanolyan valóságosan részesültök az ő valóságos életéből, itt és most, az örök életből, amelyet ő ad. És ha most nem részesültök belőle, akkor ítélet marad rajtatok, és meghaltok. Ha nem veszitek észre az Úrnak testét, az Úr életét, amelyet ő nektek akar adni. És a 30. versét olvastam ezt fel. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Ez következik abból, hogyha nem becsüljük meg az Úrnak testét, hogyha nem vesszük észre, hogy ő belőle részesülünk. Erőtlenség, betegség és alvás, az igaz testi is, tehát halálra is, tehát a halálalvásra is, és a lelki alvásra is. Én azt gondolom, hogy ha Pál apostol ma élne, azt mondaná a mai gyülekezetekre, hogy nincs Úr vacsorájával való élés köztetek. Mert hogy nem ezt tapasztaljuk, hogy ti köztetek sok erőtlen és beteg van, és alusznak sokan. Na de akkor mi van, hogyha jól élünk az Úr vacsorával? Mi van akkor, hogyha észrevesszük, eszünkbe vesszük az Úrnak testét? Eszünkbe vesszük, hogy az ő életéből részesülünk. Azt mondja Pál, hogy Ezért van ti köztetek, ebből az okból kifolyólag, hogy az ellenkező is igaz kell, hogy legyen. Hogyha észrevesszük, hogy az Úr élete bennünk van, az ő életéből részesülünk, akkor mi következik belőle? Az erőtelenség ellentéte. Erő. Erőnk lesz a győzelemre. Betegség helyett. Egészség. Gyógyulás. És alvás helyett. Sokan meghaltak abban az időben is, akiknek nem kellett volna, fizikailag is. Nem jól éltek a kiváltságaikkal. Elemelték idejében is ez probléma volt. Meghaltak olyanok, akiknek nem kellett volna, ezért jött az egészségügyi reform is. És ebben benne van az, hogy nem csak egészségileg jó állapotban lesznek azok, hanem is, és emiatt nem halnak meg, hanem akár feltámadások is lesznek közöttetek. Mint ahogy az apostolok cselekedetében láttunk egy Tábitát, egy Éneászt, hogy az Isten feltámasztotta őket. De igaz a lélek, vagy a lelki alvásra is. Lelki alvás helyett mi fog látszódni? Lelki éberség. Azt, amit mond Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. A lelki éberség állapota. Tehát, hogyha észrevesszük az Úr testét, ebből erő fakad, egészség fakad, testi és lelki éberség fakad. Mert hogy épp erről beszéltünk, ezek fakadnak Krisztus életéből. Testi, lelki, egészség, gyógyulás. Az úrvacsora alkalma, akár a gyógyulás alkalma is lehet. Mert a Krisztus életéből való részesülés megragadhatja az ember. És hát mi gyógyít? Krisztus élete gyógyít. Talán erről ezt azért még egy kicsit pontosítanám. Tehát Krisztus nem az úrvacsorában adja az örök életet. Ő adja az örök életet, mindenkinek felkínálja. Ugye pünköstkor nem egy úrvacsora történt is, úgy kapták meg a lélek keresztségét. Tehát az úrvacsora az egy kapcsolódási pont. Egy olyan alkalom, amikor az ember megragadhatja azt a valóságot, azt a lelki valóságot, hogy Isten adja nekem az ő életét, hogy ő rám árasztja. És nem csak kívülről, hanem belülről. Ugye a kenyeret megesszük, a bort megisszuk, az belénk kerül. Az úrvacsora ez egy olyan alkalom, amikor a hitünk megragadhatja azt a lelki valóságot, amelyet nem tudunk kézzel megfogni. Hogy Krisztus nekünk adja az ő életét, és ő bennünk lakozik. Ennyit szerettem volna veletek megosztani, míg én kiírtam több igét is, de ez talán már így is bőségesen elég. Krisztus ő most akarja nekünk adni az örök életet. És azt mondja, hogy jöv el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen.